Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció podcast. Év vége felé közeledünk, és ezért olyan témákkal készülünk, amikkel általában nem szoktunk foglalkozni az év többi részén. Ez azért így persze nem egészen igaz, de az biztos, hogy nagyon exkluzív vendéget köszönhetünk itt ma a stúdióban. Egy Clementine alapító ül itt velünk, aki már jó-jó régóta nem ezen a kontinensen gyakorolja a mesterséges intelligencia és adattudomány szakértést.
Igen. Ebből már valamennyire ki lehet találni, hogy kiről van szó.
Aki ismeri a Clementine történetét, az gondolhatja, hogy kiről van szó.
Mindig nem teljesen.
De azért mondjuk meg, hát ha nem mindenki tudja a Clementine történetét, Cseh Zoltán van itt velünk. Szia, Zoli!
Köszönöm a bemutatást, sziasztok!
És nekem már egy régi vágonyom volt, hogy a Zolit, amikor egyszer éppen itthon van, akkor elkapjuk és behívjuk ide a stúdióba, mert szerintem érdekes lehet, hogy a világ másik felén foglalkozik adattudománya most már régóta, hogy ott mi a helyzet.
Milyen régóta vagy Ázsiában?
11 éve. Eredetileg 3 hónapra hívtak meg egy projektre, csak aztán ott ragadtam.
Nem volt pénzed repülőjegyre.
De annak a projektnek már vége van, ugye?
Annak már vége van. Nem, egyszerűen a kultúra és a lehetőségek megtetszettek is.
A országot mondtunk már?
Nem mondtunk még országot.
Hát Indonéziával kezdtem, ott egy telekommunikáció területen segítettem be egy projektbe, ott az egyik legnagyobb mobil cégnek. Egyébként akiknek besegítettem, hát kint Lynx Analytics néven alapítottak céget, itthoni magyar korábbi kollégák vagy partner. Hát
szerintem, aki régóta ismeri ezt a data mining adat, tudomány területet, ők ismerik a Benedek Gábor, ugye
igen.
Alapítója Lynxnek.
Igen. A korábbi tézis? Tézis volt.
Tézis,
igen. Szóval rajtuk keresztül ők hívtak meg egy projektbe segíteni. Aztán megtetszett a hely, megtetszett a munka, és csatlakoztam is hozzájuk, mint munkavállaló, vagy tulajdonképpen alkalmazott. És első évben Jakartában dolgoztam, Indonéziában, ugyanennek a cégnek, vagy mint tanácsadó, ugyanezen a projekten, és később tulajdonképpen családi okok miatt kértem, hogy Maláziában folytassam, de velük együtt. Nekik mindenhol voltak projektjeik a környező ázsiai országokban, és hát Kuala Lumpur egy kicsit élhetőbbnek tűnt, úgyhogy a gyerekek ott menjenek iskolába, és kevesebbet kell kocsiban ülni napi szinten a munkába járáshoz, és praktikusabbnak tűnt.
Jakarta egy ilyen metropolis?
Hát Jakarta egy kicsit többet kell vezetni, ott jellemző, hogy az emberek, amikor munkába mennek, főleg, hogy egy kicsit kintebb laknak, akkor ott jellemző, hogy saját sofőrjük van egy adott szint fölött, nem is olyan nagyon magas szint fölött, és ott sokan a kocsiból dolgoznak az első 3 órában, mire bejutnak a munkahelyre.
Jézusom, de rosszul hangzik.
Valaki nagyon utálja, valaki szereti, én szerettem, meg mostanában is szeretek visszajárni, hogyha alkalom van rá. Uh-huh. Szerencsére mi magunk nem laktunk messze a munkahelytől, akár gyalog oda lehetett menni a belvárosban, de máskülönben így kulturálisan, kaja, egyebek úgy szerettem.
És akkor ehhez képest Maláziában folytattad egy év múlva, ha jól értem, vagy bő egy
rá következő évben, igen, és azóta is ott vagyok.
Uh-huh. Viszont már nem ezzel a csapattal.
Már nem ezzel a csapattal. Tulajdonképpen praktikus okok miatt váltottam jobban megalapozni az életemet ott, tulajdonképpen hivatalosan is ott munkavállalói engedélyt kapni, és munkavállalói vízumot. Úgyhogy először tanácsadói cégeknél, teradatánál dolgoztam, utána pedig bankoknál találtam állást így a pandémia után.
És ma is ott vagyok,
az egyik legnagyobb banknál.
Uh-huh. De most itthon vagy Budapesten?
Most itthon vagyok látogatóban, igen.
Karácsony?
Karácsony, igen.
És egyébként Maláziában van karácsony?
Van, Maláziában mindenféle ünnep van, és ami fura, hogy egy kicsit nem ünneplik meg jobban a karácsony, de például a plázák sokkal jobban fel vannak díszítve, mint itthon. Tulajdonképpen egymással versengenek ahhoz abban, hogy kinek van nagyobb fája, nagyobb díszítés, ugyanazok a dekorációk, a télapó is van, akinek az ölébe lehet ülni, meg már nyilván a gyerekeknek.
Hát már ez kikopolt.
Azért érdekes, akinek ez így nincsen meg, mert a 60-valahány százaléka egyébként muszlim.
Ugye igen, hát a nagy vallások közül, tulajdonképpen a kereszténység az tulajdonképpen talán a legkisebb a nagyok közül. És nem is állítom, hogy ez amiatt van, hogy nagyon ünnepelnék, ez valószínűleg inkább ilyen kereskedelmi okai vannak, és miért díszítik fel ennyire a plázákat. Hát Malajziára azért jellemző, hogy a családoknak a fő hétvégi tevékenységi köre, vagy a program az a plázákhoz köthető, azt a meleg miatt is. Ez ilyen kulturális dolog, de ennél fogva a plázákban sokkal több program van, a minőségük, a kinézetük, meg minden egy kicsit más, mint... Uh-huh.
Csak hogy el tudjuk képzelni, mert mi magyarok szerintem szégyen, de körülbelül annyira vagyunk tisztában a világ dolgaival, mint egy átlagos amerikai, tehát nagyon, nagyon nem vagyunk nyitottak, hogy Malajzia, hogy képzeljük el? Fejlettebb nálunk, modernebb, gazdagabb, szegényebb, tehát hova rakjuk a térképre őket?
GDP adatokat tekintve, meg ilyen konkrét adatokat tekintve nem tudom, de szerintem hasonló, mint Magyarország. A érzésben nagyon gyorsan fejlődik, semmiféleképpen nem a fejlődő országok közé tartozik. Uh-huh. Most nem akarok komoly összehasonlításokat tenni, de jó, mondjuk a plázákat tekintve, tisztaságot tekintve, kaja minőséget tekintve, elérhető éttermek, szolgáltatások, programokat tekintve jó. Uh-huh. Nagyon jó. A egészségügyi szolgáltatás is jó szerintem, és kiszámítható. A biztosítás, amit a cégek nyújtanak, az szintén erős, és egy nagyon praktikus ország.
Mekkora egyébként? Lélekszámban meg...
Lélekszámban azt hiszem 30 millió.
Igen, én készültem, most megnéztem, bő háromszoros a Magyarországnak, meg területre is. De úgy van, hogy a Borneo szigetén van a nagyobb része az országnak. Uh-huh. Ugye a Maláj félszigeten ott csak a kisebb van, de az a sűrűbben lakott.
Igen, Borneo valószínűleg egy kicsit más egyébként, mert az később 57-ben csatlakozott Malajziához, ennél fogva a kultúra, meg az emberek az más. Erős átfedés van Indonéziával és a Fülöp-szigetekkel, az ottani embereket tekintve, meg minden tekintve.
Meg az egészben ugye van egy erős kínai hatás, tehát az a egész Dél-Kelet-Ázsiára jellemző azért.
Igen, igen. Hát Malajziában is a három legfőbb csoport az a malájok, a kínaiak és az indiaiak. És ugye mindenkinek megvan a maga vallása, és a maga ünnepnapja is, és ez meg is jelenik igazándiból a plázákban is, meg a hétköznapokban is. Úgyhogy nem csak karácsonyra díszítik fel, de két héttel ezelőtt volt a Deepavali, ugye, ami az indiaiaknak az egyik legnagyobb ünnepe. Februárban lesz a kínai új év, ami a következő nagy ünnep, és a díszítések, a programok, a Lion Dance Everywhere, mindenhol ezek a hangos, dobos, akrobata tánc a város minden területén, és ugye, ha jól emlékszem, most amikor áprilisban jön majd a Ramadan, és utána a Hari Raya. Szóval ez tulajdonképpen ez a négy legnagyobb ünnep a karácsonnyal együtt, de ezen kívül van még több más.
Uh-huh. Mindjárt beszélünk az adattudományról is, csak még egy ilyen személyes kérdést szeretnék fel, hogy ez alatt a 11 év alatt megtanultad a helyi nyelvet valamilyen szinten?
Tanulom még mindig, de inkább az indonészt.
Aha.
Kapcsolataimból kifolyólag is, meg a utazásaimból kifolyólag. De egyébként hasonló nagyon egymáshoz a két nyelv.
De tehát meg lehet szólalni egy helyi boltban indonézül?
Nem, megismerik azt, hogy ha azért nem ugyanaz, és nem is biztos örülnek, hogyha Malajziában indonézül dialektussal, vagy olyan szavakat, kifejezéseket használ, nem veszik annyira rossz néven, de...
Még egy idióta kérdésem lehet. Szandokánt ismerik?
Nagyon jó kérdés.
Na, végre. Nem hiszem. Talán rákérdeztem már valamikor, de nem.
Szandokán a Maláj tigris.
Maláj tigris sem láttam még. Igen, olasz film volt. Maláj tigrist csak állatkertben. Volt, amikor elmentünk egy hatalmas nemzeti parkban, és ott mindenki várta, hogy majd a helyi fekete párduszt és tigrist esetleg látunk, de nem, elbújnak. Nem mindig lehet látni.
Na most köss át az adattudományra.
Feri.
A Maláj tigrisről az könnyű lesz. És azt mondod, hogy nem egy fejlődő ország, hanem egy fejlett ország. Ez egyébként az ilyen adattudománnyal kapcsolatos hozzáállásban is érezhető. Tehát egy, nem tudom, startupokat képzeljünk el, meg nagy tech vállalatokat, meg ilyesmit, vagy...
Igen, érezhető. Igen? Határozottan érezhető. Főleg 10 évvel ezelőtti helyzethez képest, akkor még inkább csak kezdték oktatni az egyetemeken. Uh-huh. A data science szakok. Manapság sokan foglalkoznak vele, és elég magas szinten.
Tehát mondjuk egy középvállalatnál elképzelhető, hogy van ilyen irányú stratégia, vagy ezek gondolkodnak?
Biztos, hogy van.
Tényleg?
Biztos, hogy van, és elég komolyan foglalkoznak vele.
Aha. Én még visszamennék a 10 évvel ezelőttire, ugye megjelenik egy magyar cég, és benne egy csomó magyar adatelemző ezen az ázsiai területen, akkor ez, hogy is mondjam, versenyelőnyötök volt? Tehát jobbak voltatok, mint az ottani elemzők? Mitől lettetek sikeresek?
Azt nem mondanám, hogy jobbak voltunk, mi voltunk. Akkor még helyi viszonylatban nem sok elemző volt. Voltak, akik foglalkoztak vele, de tanácsadói szinten nem sokszor. Könnyebb volt tulajdonképpen projektet szerezni akkor, akár külföldiként, akár helyiként, hogyha valaki ezen data science-el foglalkozott, mint most. Most már azért sokan foglalkoznak, és most már az, hogy data science, most már inkább ugye machine learning és AI.
Uh-huh. Tehát igazából ott egy kicsit később kezdődött az adatelemzés, mint Magyarországon? Ugye itt azért nem 10 éve kezdődtek el a nagyobb projektek, igen, hanem már inkább 20.
Hát nyilván azért ismerjük, hogy Dél-Kelet-Ázsia az milyen hatalmas ütembe fejlődött az elmúlt évtizedekben, tehát azért az nyilván erre is igaz.
Hát tulajdonképpen elkezdődött ott is valami szerintem egy időben velünk, mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, de lassabban futott fel. Hanem 10 évvel ezelőtt volt az a pont, amikor jobban elkezdett felfutni körülbelül. És ez meglátszik a kinti külföldiek számán, és egyébként 10 évvel ezelőtt sokkal több expat élt még Malajziában. Körülbelül 2015-16 volt az a pont, amikor ez így elkezdett csökkenni. Főleg az olaj ár miatt sokan elhagyták Malajziát, mondjuk sok expat, az főleg az olajterületen dolgozott. Akkor volt az egy tendencia a pandémia alatt is sokan. Igazániban azt látom, hogy régen napi szinten, meg munkahelyek szintjén is sok külföldivel összefutottam. Manapság, ahol például én élek, ott gyakorlatilag szinte alig-alig. Magyarok közül is nagyon sokan hazajöttek.
Ez a Lynx Analytics még kint van?
Kint, Szingapurban.
Ők egyébként Szingapurban alapították a céget, csak ez is egy ilyen tök érdekes jellegzetessége ennek, hogy neked is a projektjeid voltak különböző országokban, akár velük, de külön is, hogy ott azért így érzékelek egy átjárhatóságot, nem? Tehát mert gyakorlatilag akár a Fülöp-szigetekig, de mondjuk az Indonéziában mindenképpen van egy, nem?
Igen. Kicsit olyan természetes volt, hogy bármelyik országban dolgozhatok, hogy bármelyik országban vannak projektek. Néhány ország egy kicsit védi a saját projektjeit. Indonéziában azért nem annyira könnyű most már projektet találni. Tájföld az mindig is nehéz volt, ott a nyelvi problémák miatt is. Fülöp-szigetek azt szerintem nyitott még mindig, de ők kicsit európaiabbak, kulturálisan is, meg ahogy dolgoznak is, de egyébként én szerettem ott dolgozni, szerettem azt a közeget szintén. Vietnám az szerintem még mindig felfutóban van, és nyitott a külföldiek segítségére. De igen, ilyen szempontból, mint Dél-Kelet-Ázsiai, sokkal mondhatni átjárhatóbb, vagy sokkal összekapcsoltabb, mint mondjuk itt Európa.
És hát az egy óriási, tehát lélekszámban meg területre is egy óriási terület.
Igen. Hát egyszer egy konferencián beszéltél arról, hogy ott a legnagyobb telkó cégnek mennyi ügyfele is van?
170 millió Indonéziában. De Indiát nem tudom, Indiában talán még nagyon.
De hát ahol most dolgozol, az is egy 6-szor akkora bank, mint az OTP. Tehát azért annyit mondhatunk.
Durván.
Körülbelül azt nézegettem a számait, hogy...
15 millió ügyfél talán, igen.
Hát akkor adat is van.
Van.
ez tényleg így összefügg, hogy nagyobb lélekszám, nagyobb ügyfélszám az egyúttal egy nagyobb adatforrást is jelent?
Hát nyilván a tranzakciók szintjén, ugye minden ügyfélnek vannak tranzakciói, és azok a elemzéseknek a fő inputja azok a tranzakciók.
Hát meg a másik oldal az meg ugye a megtérülése mondjuk a adattudományi tevékenységnek, hogyha 10-szer annyi adaton tudsz egy modellt csinálni.
Igen, ez nem 10-szer annyi munka megcsinálni, ugye?
Hát nem.
Viszont a megtérülése akkor 10-szer annyi ügyfélnél jelentkezik. Aha.
Tehát ott ugyanaz a adatelemzői munka, amit leraksz, az 10-szer akkora hasznot hoz.
Ezt nem sokszor hangsúlyoztuk még, de szerintem viszonylag evidens lehet mindenkinek, hogy itt Magyarországon ilyen szempontból tök handicapbe vagy egy nagyobb országhoz képest minden szempontból, mert amit adattudományra költesz, ott ugyanazt a pénzt elköltöd, nagyságrendileg, és sokkal komolyabban, sokkal egyszerűbb értéket teremteni, sokkal nagyobb értéket teremteni.
Világos.
Mondtad, hogy próbálkozol a nyelvtanulással, de azért még nem vagy perfekt. Ezek szerint ott nem hátrány, hogy angolul kell beszélnetek?
Nem, Maláziában mindenki angolul beszél.
Komolyan? Gyakorlatilag. Mindenki beszél?
Hát a Kuala Lumpurban és az üzleti életben magák a konferenciák, a tárgyalások, a megbeszélések, minden angolul.
Még akkor is, hogyha mindegyik indonéz?
Hát még akkor is.
Ők itt angol gyarmat voltak, nem?
Hát, gyanús, India biztos.
Maláj. Igen, Maláziában az angol a fő. Indonéziában azért, hogyha ott mindenki indonéz a megbeszélésen, akkor ott főleg indonézül beszélnek, igen.
Ez egy angol gyarmat volt Malajzia?
Portugál.
Ja, tényleg legelőször portugál, igen.
De az angolok is ott voltak, de most azért pontos időszakot azt nem tudom. Uh-huh.
Hát ugye a angolok egy idő után átvették, innentől átveszem. Meg ugye még a hollandok
a voltak Indonéziában, igen.
Amikor 57-ben kikiáltották a függetlenséget, nézem itt a Wikipédia oldalt, akkor azt a Egyesült Királyságtól való függetlenség kiáltása volt. Tehát akkor az utolsó gyarmat tartója az országnak az igen. Anglia volt.
Igen. Portugália valószínűleg azért maradt meg bennem is, mert az a ételek szintjén is megjelenik. Még mindig vannak olyan ételek.
Tényleg is a politikai berendezkedés az meg...
Királyság.
Király? Vagy szultán?
Hát ezt...
Ez tulajdonképpen jellemzed is, hogyha nem vagy így annyira képbe benne, mert...
Boldogan él, kit érdekel, hogy most éppen ott mit csinálnak a nagyokosok.
Hát ugye a parlamenti, hasonló, mint itthon, ugye több párt van.
Azt hittem, mint császárság.
Nem, hát nem, van.
Választások van, rendes demokrácia akkor.
Minden egyes tartománynak, vagy államnak, ugye megvan a maga szultánja, és ezt évente, vagy nem is tudom, milyen időközönként cserélik, hogy ki az országnak az első ember. Ez le van papírozva, az nem választáson, hanem minden évben valaki máshoz megy. Körülbelül, mint az Európai Unióban, hogy ki a...
Aha.
Tök jó.
Tehát akkor egy ilyen szövetségi állam, és akkor így...
Igen. De a politika, a napi politika szintjén meg hasonló, mint itthon, hogy, hogy több párti rendszer és választások, és éppen ki. Uh-huh. Azért más folyamatok vannak, és mások a kavarások, úgymond. Uh-huh.
Na, de hogy egy kicsit újra szakmázzunk. Oda mentél, elkezdtetek elemezni. Mennyire kellett ugyanazt csinálni, vagy voltak ilyen sajátosságok, vagy az, amiket itt Magyarországon... Legyünk őszinték, tehát itt a 2000-es években még nem volt egyetemi oktatás, tehát aki data science-szel foglalkozott, akkor még adatbányászat, akkor sokszor projekteken keresztül tanultuk meg a szakmát, vagy a szakmának egy részét. Olyan professzionális oktatás, ami most van, és tényleg van, az később, mondjuk az elmúlt 10 évben jelent meg az egyetemeknél, nem csak ott, hanem itt Magyarországon is. Tehát valamilyen tudást felszettetek a cég is, meg te is, az ott piac, gondolom piacképes volt, de voltak-e olyan dolgok, amin meglepődtél, akár az adatok mérete, akár a kulturális elvárások egy ilyen projekttel kapcsolatban, vagy csontra ugyanolyanok voltak a projektek, mint Magyarországon?
Hát csontra nem ugyanolyanok, de azért hasonlók. Megközelítésben, nyilván metodológiában, ahogy megközelíted a elemzői kérdéseket, az hasonló. Nyilván erős átvedések vannak, de közben megvannak a maga jellegzetességei. Ugye mondjuk visszatérve az első évhez Indonéziában, ami nagyon más volt, mint itthon, ott a telkóban az előfizető 98%-a az prepaid. Mint itthon nem is emlékszem, körülbelül 70 postpaid, vagy nem tudom az arányokat, de itthon magasabb a postpaid, még mindig kint, és ez minden országra jellemző, csak különböző szinten, de 90% fölött van Indonéziában 98 volt, úgy emlékszem, a prepaid. És ez mondjuk az elemzések szempontjából, meg a use case-ek szempontjából nyilván teljesen más, hogy miket, milyen viselkedési profilokat, és hogy mire lehet hajtani.
Amikor oda mentetek, akkor ti mondtátok, hogy milyen elemzéseket lehetne csinálni a cégeknek, tehát idézőjelben generáltátok magatoknak a piacot, vagy akkor már elég tudatosak voltak a cégek, és megkeresték akár a Linkset, akár téged, hogy ilyen is ilyen problémám van, és ezt meg tudod-e csinálni, vagy igazából fogalmuk sem volt, hogy mi ez az adatbányászat, oda mentetek, elmondtátok, hogy mit lehetne kihozni. Adatokból is azt mondták, hogy hú, ez tök jó, ilyet én is akarok.
Ez vegyes. Szerintem ugyanúgy, mint itthon ez vegyes. Aha. Valahol jön az igény belülről, de nyilván sales oldalon megvan az, hogy meg kell mutatni, hogy milyen lehetőségeik vannak még. De ez most is így van igazándiból. Mondjuk egy bankon belül is így van, bankon belül, ahol akármelyiknél dolgoztam, tulajdonképpen ez egy kicsit egy ilyen belső tanácsadó cég, ahol nem mint egy külső vendor, de belsőleg kell eladni azt, hogy milyen ötleteink vannak, amire mondjuk bizonyos üzleti csoportok nyitottak, valamelyik kevésbé nyitott. Általában azért harcolni kell, mert mindenkinek megvan a maga jól berendezett és jól definiált folyamata, hogy mit hogyan csinálnak, akár biztosítás területén, akár kockázatelemzés területén, szóval új dolgokat azért nehéz átnyomni, teljesen új dolgokat és teljesen reform dolgokat, vagy úgymond advanced technológiát, de néha jön az igény, hogy éppen mit szeretnének.
És ez ma ugyanígy van.
Ez ugyanígy van.
Kicsit úgy tűnik nekem, hogy tulajdonképpen nincs nagy különbség a semmilyen szempontból az ottani és az itteni megközelítésben.
Tulajdonképpen nincs. A hétköznapi élet szintjén mondjuk valószínűleg vannak, ami mondjuk a banki ügyeket is érinti, de ez nem feltétlenül ugye az elemzés, nem feltétlenül az AI terület, de más dolgok vannak előtérben, és máshogy éljük az életünket, vagy más-más, például a fizetési szokások. Itthon a bankkártya most már eléggé elterjedt, és most már a telefonnal is lehet tulajdonképpen a bankkártyát feltölteni, addig odakint, most nagyon elterjedt, mert ez a QR alapú, van egy alkalmazás, amihez Touch & Go kártyát csatol az ember, és mindenhol gyakorlatilag a legkisebb utcai árusnál is leolvasom a QR-kódot, és azzal fizetek.
Én azért azt hiszem, hogy ebben az egész társadalomban van egyfajta dinamika, ami igen, nincs annyira.
Ez kétségtelenül így van.
Te is egyébként most te elemzel még mindig, vagy már inkább így irányítasz? Kimentél, gondolom, akkor még elemeztél.
Igen, igen. Nem elemzek azon a szokásos szinten. Mondjuk ez is egy olyan topik szerintem, amit így mélyen meg lehet, vagy ki lehetne elemezni, vagy megvitatni. De ezekkel az AI dolgok megjelenésével, meg főleg a generatív AI megjelenésével, ez a fajta elemzés, amit mi csináltunk veled is még régen, amikor együtt kezdtük, meg a Clementine-ban is, meg kint is. Igazándiból ez egyre kevésbé a mi területünk, ugye? Aha. Ez nem olyan, mint régen, hogy volt egy probléma, és akkor megpróbáltad kitalálni, hogy mi a legjobb megközelítés, mi a legjobb módszertan, hogyan kell az adatokat kezelni. Most már nem olyan, mint régen egy kicsit, hogy egy kicsit ilyen kutatás jellege is volt a dolognak. AI-ban akár mondjuk image recognition, vagy akár computer vision, vagy a generative AI, minden algoritmus adott. Nyilván mi nem fogunk belemászni a topológiájába ennek a deep learning neurális hálónak, meg az összes dolognak, amit összekapcsolnak, főleg ezekkel a multi milliárdos paraméterrendszerrel. Ezek adottak. Itt most már arra van szükség, hogy ezeket mint egy Lego kocka összerakjuk alkalmazás szintjén. És ilyen szempontból az elemzés az sokkal, maga az elemzés az kevésbé fontos. Itt olyan fajta skillekre van szükség, hogy rakod össze.
Mondanál egy példát, ami nem üzleti titok, hogy most épp mit csináltok?
Hát tulajdonképpen rengeteg példát lehetne tenni, mert ugye ez a felhő alkalmazásokkal együtt jött, ezek a Lego kockák, akár a ChatGPT is tulajdonképpen egy Lego kocka a felhőben. Ezeket tudni kell, hogy melyik területre mit alkalmazol, és jellemzően mind a felhőben érhető el, hogyan drótozott be egy alkalmazásba, például szövegértés, vagy például mondjuk egy call centerben a voice-to-text transcription, amit lehetnek rá egyedi alkalmazások is, de sok cég csinálja, akkor egyszerűen egy API-on keresztül eléred azt az alkalmazást, ami egy AI, de semmi elemzés nem kell hozzá, egyszerűen csak bedrótozod és használod ezt az alkalmazást.
Akkor konkrétan itt mi a feladatod?
A feladat az, hogy érteni ezeket a Lego kockákat, képesnek lenni összekapcsolni őket egy kicsit, meg esetleg dirigálni másokat, hogy hogyan kapcsolják össze. Meg egyfajta kicsit egy ilyen belső tanácsadás is, hogy az adott, rohamosan fejlődő lehetőségek közül melyik a legjobb, amit választani lehet.
Én egy kicsit azt szeretném megtudni, hogy milyen ez most itt is egy mindenhol a világon egyfajta ilyen forradalom, vagy egy ilyen hirtelen változás volt, én azt gondolom a generatív AI-nak az ilyen szintű megjelenése, hogy mit csinálta tavaly november, nem tudom, hányadikán, amikor a
ChatGPT megjelent egy ködös, vagy nem ködös, hanem elsős füllett maláj reggelen, amikor. Tehát igazából nyilván nem ez a kérdés, hanem az, hogy jött ott ez be, vagy ott milyen hatása volt, mondjuk a médiában, a kultúrában, szóval ott hogy jelent ez meg?
Hát, mint amikor egy mély kasba belecsapsz, körülbelül úgy jelent. Hatalmas felbozdulás mindenhol. Ez a konferenciák szintjén az összes felhőszolgáltató gyakorlatilag heti, havi szinten vannak ilyen ChatGPT-related konferenciák, meg oktatás, meg akármi a cégeknél belül megy az agyalás, hogy akkor hogy használni a ChatGPT-t, és milyen use case-ek vannak. Rengeteg ötlet van rá. Egyelőre szerintem a többségük ötlet szintjén van, és most a prototípuson dolgoznak, hogy következő lépésben akkor mi legyen a prototípus. De hogy engem hogyan érintett, mondjuk az arra nem emlékszem, hogy tavaly novemberben éppen mit csináltam. De nyilván egyébként ez valószínűleg a ti véleményetek is hasonló lehet, hogy én azt látom, hogy azért egyrészt van itt egy nagy hype ebben. Ez a Gartner-féle hype cycle-nek most éppen a csúcsán járunk, hogy majd mi lesz utána, azt nem tudom. De mondjuk ez egy dolog. A másik dolog, hogy amikor a ChatGPT-ről elkezdtek beszélni, szerintem több minden volt, amit én néztem, és akkor de ez már létezett alapvetően, csak nem ChatGPT-nek hívták. Uh-huh. Mondjuk például tudásháló, vagy ilyen knowledge graph, és valami tudás alapú rendszer, ilyen lekérdező, amiben tudsz kérdezni. Uh-huh. Mit tudom én, összegyűjtöd az összes adatot valahonnan, és akkor tudsz belőle lekérdezni. Miért csinálni akartunk például egy beszerzési osztály, procurement? Összegyűjteni az összes adatot, szerződések, ajánlatok, számlák, és megvan rá a lehetőséget, hogy visszanézz, hogy 2 évvel ezelőtt melyik vendor ajánlotta a legjobb ajánlatot, mit tudom én, credit scoring alkalmazásra. És ez nem kell végignézned egyesével a dokumentumokat, hanem beírod a ChatGPT-be is, vagy akármilyen generative AI alkalmazásba, és ő megadja a választ. De ilyen alkalmazás már létezett régen. Uh-huh. A felhőkben most konkrétan neveket is, vagy modulokat is lehet mondani. Feltöltöd az adatokat, beindexálja, lekérdezést teszel, és működött. Amikor ezt próbáltuk keresztül nyomni, nem nagyon érdekelt senkit. Komolyan. Amikor jött a ChatGPT, akkor meg, csináljuk.
Nem az következik, hogy nem értették ezt a dolgot?
De ez a másik dolog, hogy valahol a megértés szintjén valószínűleg szükség van, és valószínűleg ez a folyamat zajlik most, egyfajta ilyen edukáció, vagy tulajdonképpen helyére kell tenni a dolgokat, hogy mi mit tud, és mi mire jó. Manapság mindent a ChatGPT-vel és generatív AI-jal akarnak megcsinálni.
De az emberi tudatba vannak ilyen kapcsolók ezek szerint, amiket, hogyha egy sok embernél át kell kapcsolni, vagy át sikerül kapcsolni, vagy valami átkapcsolja, akkor utána már más.
Ez a valami a ChatGPT volt, ugye az az élmény, hogy valóban lehet beszélgetni a géppel, és lehet tőle kérdezni dolgokat természetes nyelven, és akkor ő meg válaszol nekünk
természetes nyelven. Igen, csak utána jön a kérdés, hogy és akkor mi van?
Igen. Szóval.
Igazán nem, másik dolog, ami kicsit ilyen meglepő volt, vagy mondjuk tegyük fel, ügyfélkapcsolati menedzsernek akarsz csinálni egy ChatGPT alkalmazást, ami összegyűjti az összes információt az ő ügyfeleiről. És felhoz egy ilyen szabadon írt szöveget, ami összefoglal mindent az ügyféllel kapcsolatban, hogy milyen területen dolgozik, mit tudom én, mekkora bevétele, milyen szolgáltatásokat, milyen promóciókat érdemes neki nyomni, és így ilyen szabad szövegbe. És akkor én nézem, hát miért kell nekem a szabad szöveg? 25 évvel ezelőtt ilyen CRM alkalmazásokban ugyanezt csináltuk, személyre szabott ajánlatok, és ott feljött tételesen, de mint egy táblázat. Most miért jó nekem az, hogy a ChatGPT szabad szövegben hozza fel? De mondjuk ez persze lehet, hogy egy kis kötözködés, csak...
Nem.
Csak...
Abszolút nem. Nem. Én ezt nagyon sok területen tapasztalom, hogy a szabad szöveg az egyszerűen időrabló egy csomó helyzetben.
Nem, technológiai remek. Én írtam mostanság egy ilyen review-t, egy elemzésről, egy másik cég elemzéséről, és nyilván, amikor én használom a ChatGPT-t, csak megírom a szabad szöveget, és beírom, hogy elaborate, vagy rephrase. Tökéletes választod nekem a ChatGPT, személyes szinten. Csak hogy ezt mondjuk egy cég szinten, vagy organization szinten, hogy lehet use case-be belerakni, és hogy lehet használni, ezek még egy kicsit kiforratlanok, és most ezeken dolgozik mindenki, és ezen agyalnak.
Pár éve megkeresett bennünket egy ilyen startup kezdeményen két srác, hogy olyasmit kéne csinálni, hogy hát tulajdonképpen ilyen meccs kommentárokat kéne, most egyébként e-sport, de tök mindegy, hogy milyen sport, tehát hogyha van infód egy meccsről, akár egy foci meccsről, hogy most mikor mi történt, tehát hogy most 57. percben sárga lap, 48. percben meg gól, meg 11-es, meg nem tudom, és hogy ki követte el, tehát hogy a nevek hozzá vannak rendelve, abból tulajdonképpen lehet generálni egy meccs összefoglalót.
Igen.
És hogy ennek tulajdonképpen mi értelme van egy ilyesminek, mert annak valószínűleg van értelme továbbra is, hogyha van egy meccs leírás, amiben azért esetleg ennél kicsit többet tudsz beletenni, de hogy ennek, hogy a nyers adatokból visszacsinálni, hát én nem tudom. Tehát ezt sose értettem teljesen. Valószínűleg, nem tudom, ez inkább csak ilyen megszokás, nem? Hogy így
viszonyulunk a világhoz. Van olyan terület, ahol van értelme, mondjuk a meccs esetében, ha például van egy videó róla, és annak a videónak kellene egy hangalámondás, akkor azt valószínűleg jobb, mint hogyha ott mindig csak megjelennek az adatok.
De hát ott meg látod, hogy... Tehát az
hát látod, de az, az a... mondjuk, ahogy a 11-es játékos az kicsoda, és nem tudom, honnan igazolták a múlt hónapban, azt nem látod, és ezeket érdemes lehet hangban hozzátenni. Nekem biztos, hogy érdemes. Értem, hogy ti nektek nem, mert ti tudjátok a számában a játékosnak. Hogy...
Na, de amit mondtál, ez egy kicsit meglepett, és igazából egy nagy szívfájdalmat akkor elmondom, hogy te is említetted, hogy a hangsúlyok áttolódtak a data science-ről az AI-ra, de döbbenetes tempóban, de ettől függetlenül továbbra is ott van több 10 millió ügyfél, tranzakciós adata, szerződés adata, mobilnet adata, meg ezek a QR-os adatok, meg még ki tudja milyen adatok, ami még továbbra is érték. Nem lehet az, hogy most kicsit elfelejtik a döntéshozók, hogy ebbe talán még mindig nagyobb pénz van, mint hogy most egy jópofa ChatGPT-vel játszunk a cégen belül.
Nem, szerintem nem felejtik el ezt, ezt tudják, és ez még megy.
Megy.
Igen, ez megy, ez a hyperpersonalization, és a mindenféle, ezek mennek, és a vezetői szinten is ezek stratégiai célok szem előtt vannak. Én úgy látom, hogy kín felső vezetői szinten, board level szinten azért nem fogadnak el mindent ilyen kritika nélkül. Aha. Szeretnék látni a megtérülést, szeretnék látni, hogy ez mivel jár, szeretnék látni, hogy mondjuk a felhőbe, hogyha ezt beviszem, akkor az mekkora rizikó. Ők azért kritikusan nézik. Nyilván a backup szinten ugye mindenki ötletel, és mindenki próbálja, és mindenki látja, hogy fontos ezzel foglalkozni, és elengedhetetlen, gyakorlatilag megkerülhetetlen, hogy csináljunk valamit, de én azért nem mondanám azt, hogy ez a másik oldal az elveszett. És egyébként kicsit a generative AI-ra visszatérve, vagy a GPT szerintem, ami a legkevésbé tisztázott, hogy hol van ennek a hozzáadott értéke a cégek életéhez. Mert ahogy most, amikről eddig beszéltünk, minden példa az gyakorlatilag az efficiency-ről szól, a hatékonyságról. Hogy nem én rakom össze azt a szöveget, hanem a ChatGPT megcsinálja helyettem. Akár az egy videó alámondás, akár egy meccsnek a kommentje, akár mondjuk egy dokumentum, akár az ügyfélnek az adatait összeszedni, mondjuk egy ügyfélkapcsolati menedzsernek, vagy mondjuk az önéletrajzoknak a detektálása, hogy több ezer jelentkezőből én kiválasztom azt a top 10-et, ez is egy use case. De ez mind arról szól, hogy néhány embernek a munkáját leváltom a ChatGPT-vel, és a hozzáadott érték az gyakorlatilag az ő fizetésüknek, vagy az ő díjuknak a megspórolása. De hát azért az elég kicsi. Vagy összehasonlítva mondjuk más, amit mondtál, azokhoz a use case-ekhez képest, és hogy azokban mekkora potenciál van, ez nyilván közelébe sem jön.
Hát meg a ChatGPT bevezetés az nem ingyen van, az nem olyan, hogy leveszem a polcról, és akkor működik nálunk, abban rengeteg pénzt kell belerakni. Lehet, hogy nagyságrenden nagyobbat, mint hogy 3 call center-est kirúgunk.
Igen, ez valószínűleg az attól függ, hogy milyen platformon csinálod, de igen. Igen. De nem, egyébként ettől még van, és működik, és vannak cégek, akinek nagyon jó use case-eik vannak már, és tudom én, Kína, Hongkong, egyebek szerintem ott az, ahol legjobban pörög ez. Szóval nem akarom a zseniáit a fontosságát lekicsinyíteni, fontos, csak jelenleg szerintem egy ilyen átmeneti fázis van, ahol ezeket a dolgokat le kell tisztázni, hogy mire jó, hogyan, és tényleg mi a hozzáadott érték.
Azt mondod, hogy van pár ilyen jó példa, jó use case-ek. Mondasz párat, mert mindenki mindig hát, ezzel küzdhet. Tehát marha jó dolog az a ChatGPT, de
azért még egyszer
valójában mondjuk, mire jó?
A Zoli, te most ennél a OTP-nél jóval nagyobb banknál, tulajdonképpen az az ember vagy, aki ilyen GenAI-os projekteket...
Hát részben, de nem csak én csinálom. Szóval a GenAI az ugye pont a hype-nál fogva mindenki rá hasalt.
De várjál, bocs, egy ilyen genyó kérdés, te mióta értesz ehhez? Tehát majd... hogy egyszer csak szóltak, hogy figyelj, Zoli, eddig tök jó volt a data science, most innentől foglalkozz AI-jal, vagy magadtól szívtad fel a tudást?
A Gen AI az nem az egyetlen AI, ugye? AI-on belül magával ilyen deep learning-gel és computer vision-nel az a kicsit magam, kicsit egyéb projektek szintjén korábban már elkezdtem foglalkozni. Gen AI az nekem is új volt tulajdonképpen ebben a formában, ahogy megjelent. De szorosan kötődik a felhőkhöz, és igazándiból a munkámból kifolyólag is, az viszont az egyik fő feladatom volt korábban is, korábbi cégnél is, hogy a felhő migrációt segítsem. Főleg analitikában.
Tényleg ezt akartam kérdezni még ma.
több mindent akarok, de ez mindenképpen, hogy a pénzintézeteknél egyrészt a felhőhöz való hozzáállás az milyen, mondjuk kicsit akár a magyarokhoz viszonyítva.
Bár nem tudom, tudjátok, az OTP most áll át, ez egész számlavezető rendszert egy indiai szoftverrel lecserél, ami felhőben van.
Igen, mert zárójelbe zárva gyorsan. Miatt kieresztjük a szellemet a paraszból. És a másik az adatvédelem, ami egy hangsúlyos kérdés, hogy az Dél-Kelet-Ázsiában hogy van?
Nagyon komolyan veszik. És a pénzintézetek erősen óvatosak a felhővel kapcsolatban. Van néhány, akik egy-két alkalmazást tulajdonképpen a felhőben futtatnak, de viszonylag kevés. És amennyire tudom, Malajzia egy kicsit ebben hátul is mozog Ázsián belül, mondjuk a Vietnámban, Tájföldön sokkal nyitottabbak. Uh-huh. Erre sokkal gyorsabban haladnak a felhők szintjén. De ez főleg ugye a szabályozások miatt ott RMIT-nak, meg PDPA-nek hívják ezeket a ügyfél, személyiségi...
És ott országonként van ez, vagy van valami egységes?
Hát az RMIT az kifejezetten maláj. És aha, szerintem a PDPA is, ami a RMIT az a technológia, PDPA az a személyiségi információk védelme. Ez a PII info, nem tudom, hogy szerintem itthon is így használják, ez a personally identifiable.
Én még nem hallottam, de semmit nem jelent.
Nem, hát ezek azok az adatok, amiből egyértelműen be lehet valakit azonosítani. Uh-huh. Ilyen a név, telefonszám, uh-huh, mit tudom én, a tajszám, amiből egyértelműen tudod, hogy kiről van szó. Ezekkel nagyon-nagyon érzékenyek. Ezt vagy ki kell hide-olni, hashing, tokenization, akármilyen módszerek vannak. Ez egy kategória. A második kategória a szenzitív adatok. Érzékeny adatok, ami mondjuk a tranzakció mennyisége, mennyit költöttél, hol költöttél, ilyen. De hogyha ugye ez nincsen személyhez kapcsolódva, akkor nem kellene, hogy érzékeny legyen, de áttételesen valahogy még mindig megvan a lehetőség, hogy bizonyos dolgokat kiszűrje belőle. Úgyhogy elég érzékenyek ezzel kapcsolatban.
És ez azt jelenti, hogy ilyen GDPR-hoz hasonlóan erős a személyiségi jogok, pontosabban hát, a személyi adatkezelés védelme?
Ugyanilyen akronémákat használnak, csak...
Ebből gondolom, hogy igen, itt is.
De egyébként az az érdeke, a felhő migrációt tekintve, vagy alkalmazásokat tekintve, ugye kint is van egy ilyen központi szervezet, mint itt a Magyar Nemzeti Bank, ott a Bank Negara-nak hívják, Bank Negara Malaysia, és ők szabályozzák ezt le, hogy melyik banknak mit kell csinálni ahhoz, hogy a felhőbe mehessen, és az ő elvárásaik azok nem olyan nagyon szigorúak nyilván, de le van fektetve, hogy miket kell csinálni. Azok nem teljesíthetetlenek egyáltalán, és a mentalitásuk alapján pedig még nyomják is azt,
hogy mondhatjuk azt, hogy észszerűek is.
Észszerűek, és ők támogatják. Aha. És ennek volt alkalmam személyesen is beszélni egy-két projekt kapcsán egy-két képviselőjükkel. Kifejezetten nekik ebbe a KPI-jukba benne van az, hogy minél több bank használja a cloudot, és ilyen nemzeti sandboxot akarnak előállítani, ahova minden bank több
bank is. Az speciál, mint hogyha nálunk is lenne.
Nemzeti homokozónak hívják.
Nem, hagyj, húj! De a lényeg az, hogy központi szinten ez támogatott, uh-huh, csak benne van ebben az RMIT-ban, ami az ő leírásuk, hogy minden banknak meg kell, hogy legyen a belső policia, hogy hogyan kontrollálja ezeket a dolgokat. Na ott jelentkezik ez minden bankban, hogy egy kicsit óvatosak, és saját maguk belsőleg nagyon óvatosak, és egy kicsit túl komplexen kezelik ezt a dolgot. De ez megint tanulási folyamat. Ugye megkülönböztetni ezeket a kritikus rendszer, nem kritikus rendszer, SaaS alkalmazás, PaaS alkalmazás, vagy szoftver, vagy platform, uh-huh, ezek még mindig összefolynak, és a hozzájuk kapcsolódó rizikókat nem tisztázottak, vagy nem mindenki számára világosak, de főleg ez a melyik a kritikus rendszer, melyik a nem kritikus, és hogyha ez nem kritikus, például elemzést használunk, uh-huh, ahol tokenizáljuk az adatokat, és maszkoljuk az adatokat, akkor azból semmi gond nincsen, hogyha azt mondjuk a felhőben elemezzük. Ezekhez még kell idő, és kell tanulni belsőleg, hogy ezek folyamatosabban menjenek, uh-huh, vagy folyékonyabban, gördülékenyebben menjenek. Ez megint egy folyamat, de szerintem a következő egy-két évben ezekben nagy változás lesz és lesz.
Uh-huh. És mi a támogatottsága az új bankolásnak? Nem tudom, van-e ilyen szó. Szóval, a Revolutra, a Wise-ra gondolok. Tehát
fintech.
A fintechnek, igen.
Vannak fintechek
egyébként?
Vannak, és a tavaly osztottak ki 4 digitális bank licenszet, ők most vannak, uh-huh, tulajdonképpen felfutóban vagy megalapozóban. de ország szinten, vagy emberek szintjén ezek teljesen megvannak, és elfogadottabb. Szerintem ez a touch and go, amit említettem, ez is hasonló. Ott van ez a do it-nál, ami például telefonszámra küldesz pénzt, nem tudom, hogy itthon.
Hát a Revolutnál lehet.
Lehet, igen. A Wise-nál is.
Kint a Wise használt főleg.
Szabályozás is változott itt, hogy ezek azonosító adatok, és akkor azokra is nem csak számlaszám lehet.
De szerintem még a bankok is tudnak ilyet.
Igen, mert ugye a szabályozás változott.
Igen.
Ezt nagyjából körbe veséztük, bár biztos lehetne még egy csomó mindent. Én azt szeretnélek kérdezni, hogy azért az elmúlt 11 évben neked, hát azért megmaradtak ugye a magyar kapcsolatok, és azért tulajdonképpen többé-kevésbé, hanem is folytonosan, de azért időre munkakapcsolatokban is maradtál magyarországi
hát munkakapcsolatban, és hogy az kevésbé igazániból. Most nem is nagyon biztos, hogy hivatalosan dolgozhatnék máson, mint a...
Uh-huh. Ja, nem úgy értettem, hanem hát ilyen együttműködés.
Inkább beszélgetések szintjén van most. Nyilván veletek, van egy orvosi kép elemző társaság, akivel kicsit ilyen támogató hobbi szinten kapcsolatban vagyok, és segítek nekik.
Neked van egy ilyen, erre nem meséltünk még, hogy alapvetően van egy ilyen irány az életedben, vagy volt, amikor a orvosi képalkotással azért
igen, komolyan foglalkoztál. Igen, meg orvosi fizikával, orvosi képalkotással, igen.
Tehát meg ilyen végzettséged is van, szereztél.
Igen.
Akkor ebben ti hasonlítotok egymásra?
Hát nem, a Zoli azért ebben nálam jobban, komolyabban.
Hát volt egy pont, mielőtt kimentem Ázsiában, amikor egy kicsit visszatértem ez a healthcare egészségügyi irányba, és ott orvosfizikusként, és...
Annyit azért elmondhatunk még itt a vége felé, hogy azért mi kollégiumi szobatársak voltunk, mint na fizikusok.
A legfontosabb infót csak a végére hagytunk. De várjál, nem akarom megnyitni egy újabb frontot, de ha jól értem, akkor neked van egy ilyen nagyon speciális szakmád, orvosi képfeldolgozás. Végül is miért döntöttél amellett, hogy mégse ez lesz a fő profilod, hanem inkább elmentél a bankok, ahol most ez jó jön, ha jól veszem ki többek közt, ez most egy jó papír, hogy az AI-hoz te értesz, de ezt ugye mondjuk 5 éve nem lehetett látni, hogy ez majd később jól fog jönni.
Hát egyrészt hiába van papírom mondjuk orvos-fizikusi területről, vagy képfeldolgozásról, ezek nagyon-nagyon gyorsan változnak. Szóval az a tudás, ami akkor volt, mondjuk 10 éve, az manapság már nem elég. Igazándiból ezekben az új algoritmusokban, meg az új megközelítésekben haladni kell. Ugye akkor még nem is nagyon volt felhő például, ahol alkalmazásokat lehetett volna, vagy az ottani algoritmusokat lehetett volna használni, amikor én azzal foglalkoztam. Hogy miért nem maradtam? Hát mentem amerre a lehetőségeim.
Amerre megnyíltak az utak.
És mondom, ahogy kezdődött, az mondjuk egy 3 hónapos munkával kezdődött ott. Aha. Az, hogy ott ragadtam, az egy kicsit a ízlésemnek. Én igazán, mielőtt kimentem, akkor is már itthon a rizses kaják, a meleg, ilyen beállítottságú voltam, és az ott bejött igazándiban.
Szóval a személyes életed az, ami inkább ott marasztalt.
Igen, mondhatom.
Ilyen állampolgárságod lesz ott, vagy hogy van ez?
Hát most hosszú távú vízumom van, az ilyen 10 éves resident pass Malajziában. Gondolkodom a permanent residency-nek, de még le kell csekkolni, hogy mik az elvárások. Állampolgárság nem hiszem, hanem inkább ez az a PR.
És ez azt jelenti, hogy ott maradsz?
Egyelőre nem tervezem azt, hogy végleg hazajönnék. Most egy néhány évig nem is lehet. Ugye itt van egy komoly kötöttségem a banknál. Az, hogy nagyobb kötődésem legyen később itthonhoz, az elképzelhető, de mondjuk ilyen 50-50%, vagy nem tudom, hogy többet ködődöm haza, az elképzelhető. De úgy, hogy teljesen hazajönnék, azt egy előre nem tervezem.
Aki keres olyan szakértőt, aki ilyen távol keleti, dél-kelet-ázsiai piaci ismerette meg egyebekkel rendelkezik, az meg tud téged találni. De nem ezért csináltuk az adást. Szerintem ennél sokkal több mindenkit érdekel az így a vége felé, hogy milyen érzés mondjuk a COVID kapcsán Balin ragadni home office-ban, húzamosan.
Hát, ne ott voltál, Balin?
Igen, hát azóta is járok vissza sokszor. Jó. És így, hogy így mondtad, hogy a COVID kapcsán, ez kifejezetten, mert COVID nélkül is jó ott home office-ban lenni, van internet, megfelelő, nem azt mondom, hogy ez a csúcs, Malajziában azért erősebb, de megfelelő ahhoz, hogy dolgozni lehessen. Ott a dzsungel, én kerülöm a nagyon forgalmas turisztikai helyeket, úgyhogy inkább a kis helyen élek közel a dzsungelhez, de jó, kellemes. sokkal hatékonyabban dolgozom, amikor onnan dolgozom. Környezet miatt, de így, hogy mondtad, hogy a COVID kapcsán, ez kifejezetten jó volt a pandémia alatt. Amikor üres volt gyakorlatilag Bali, és...
Tényleg.
Jól van, hát köszönjük szépen, hogy itt az itthon tartózkodásod alatt időt szakítottál ránk, meg a hallgatókra. Nyilván ők is köszönik szépen.
Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
És hát akkor sok meleget és sok rizses kaját kívánunk.
Köszönöm.
Köszi.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.